kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
Tizennégy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A rövid időn belül harmadszor is ukrán támadás érte a Magyarország és Szlovákia ellátása szempontjából is kulcsfontosságú barátság kőolajvezetéket Oroszországban, ezért a budapesti és a pozsonyi kormány levélben szólította fel az Európai Bizottságot, hogy lépjen fel a hasonló légicsapások ellen, írta a Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy ismét támadás érte a barátság kőolaj vezetéket, amelynek nyomán az előzetes kárfelmérések alapján legkevesebb 5 napra le fog állni a tranzit Magyarország és Szlovákia irányába. Aláhúzta, hogy az ukrán hadsereg ezekkel a támadásokkal nem Oroszországnak árt elsősorban, hanem Magyarországnak és Szlovákiának, hiszen ez a vezeték kulcs szerepet játszik hazánk energiaellátásában, nélküle fizikailag megoldhatatlan az ország ellátása kőolajjal. Tekintettel arra, hogy az elmúlt években az EU és tagállamai több száz milliárd euró értékű támogatást nyújtottak Ukrajnának, teljesen elfogadhatatlannak tartjuk Ukrajna cselekedeteit, melyek komolyan veszélyeztetik Magyarország és Szlovákia energiaellátásának biztonságát. A mobilcella adatok alapján több mint 798 ezer mobiltelefonnal érkező ember vett részt a Szent István napi ünnepségeken a budapesti rakpartokon és a környéken. 12,5%-kal több, mint az elmúlt évben. A tűzijátékra a helyszínre érkezők száma pedig meghaladta a 450 ezret. Tájékoztatta a Magyar Turisztikai Ügynökség az MTI-t. A cella adatok szerint az ünneplők 83%-a magyar volt, ami 14%-os növekedést jelent a tavalyi adathoz képest. Budapest mellett a legtöbben az érdi, a budakeszi és a szigetszentmiklósi járásból érkeztek, tartalmazza a közlemény. A mobiltelefonnal rendelkező külföldiek csak nem 139 ezres száma 7%-os növekedést mutat a 2024-es Szent István naphoz képest, tették hozzá. A legfontosabb küldő országok között Németország, Románia, Lengyelország, Olaszország és Szlovákia szerepelt. A cella adatok szerint a külföldi ünneplők 10%-a német, 9%-a romániai, 7%-a pedig lengyel volt. Az esti tűzijátékra mobiltelefonnal érkezők száma 125 ezerrel volt több, mint 2024-ben. Aggasztó és veszélyes hiányosságokat tárt fel a kormányhivatal ellenőrzése a BKV autóbuszainál, közölte Budapest főváros kormányhivatala tegnap az MTI-vel. A közlemény szerint Budapest főváros kormányhivatala azért rendelt el azonnali hatállyal műszaki ellenőrzést, mert az utóbbi napokban több BKV autóbusz is kigyulladt, veszélyeztetve az utasok életét és biztonságát. A vizsgált járműveknél komoly és veszélyes hiányosságokra derült fény. A kormányhivatal munkatársai az ellenőrzött autóbuszok 22%-át a műszaki érvényesség törlésével kitiltották a forgalomból, 28%-át 30 napon belüli műszaki szemlére kötelezték, 28%-nál pedig azonnali javítást rendeltek el. A közlemény szerint az ellenőrzött járművek mindössze 22%-a volt műszakilag megfelelő állapotban. Elfogták azt a férfit, aki életveszélyes sérüléseket okozott egy idős férfinak Kőbányán az Üllői úti felüljáró közelében, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság ma a police.hu oldalon. A közlemény szerint még tegnap a hajnali órákban a Budapest 10. kerület Üllői úton ismeretlen tettes bántalmazott egy idős férfit, akit a mentők sérülései miatt kórházba vittek. A rendőrök azonnal megkezdték az elkövető felkutatását, és a beszerzett információk alapján még aznap éjszaka 22 óra 55 perckor elfogtak egy 34 éves férfit a 9. kerületi Gyáli úton. Előállítását követően életveszélyt okozó testi sértés büntettel követésének gyanúja miatt kihallgatták a férfit, majd őrizetbe vették. A nyomozók kezdeményezik a letartóztatását, áll a közleményben. Végül az időjárásról. Szombaton napos, gomoly felhős időben lesz részünk, az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de délnyugaton egy-egy futózápor, esetleg gyenge zivatar kialakulhat. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északnyugati szél, friss lesz a hajnal, a minimumok 6 és 15 fok között alakulnak, délutánra 21 és 26 fok közé melegszik a levegő. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
Ezen a héten rendezik a 21. Arcus Temporum Fesztivál Pannonhalmán. Augusztus 24-én zár az Év kiállítása díjra jelölt Székelyek című tárlat a Néprajzi Múzeumban. A Kappa Központban látható a 2024-es év eseményeit megörökítő sajtófotó kiállítás. Augusztus 15-e óta 3 új és 3 frissen restaurált szoborral várja a látogatókat a Nagyharsányi Szoborpark. Augusztus 25-én indul a Városmajori Szabadtéri Színpadon a Szemle Plusz színházi fesztivál, és 20 különféle népzenei és világzenei formáció várja idén a 6. Boglárt fesztivál és tábor látogatóit augusztus 27-e és 30-a között Balatonbogláron. Ezek a mai műsor témái. Köszönti Önöket a szerkesztő Farkas Éva. Főapáti séta a monostor kertjében és a monostor belső kertjeiben, labirintus járás bánktestvérrel, valamint beszélgetés a gyógyító illatokról. Csak néhány a 21. Arcus Temporum Pannonhalmi Művészeti Fesztivál spirituális programjai közül. A Bence és Szerzetes Közösség augusztus 22-e és 24-e között arra hívja a vendégeket, hogy találkozzanak egymással, a művészekkel, önmagukkal, Istennel és a kultúrával az ezer éves falak között, valamint a főapátság kertjében. A fesztivál igazgatója Dejcsics Konrád atya. Vele beszélgettem. Ugye tavaly volt a nagyon fontos 20. évfordulója a fesztiválnak, és pláne volt egy nagyon fontos 800. évforduló. Csak nagyon röviden, hogy sikerült a tavalyi év? Sikerült méltóképpen ünnepelni ezt a két fontos dátumot Pannonhalmán?
Én nagyon elégedett vagyok a tavalyi évvel, bár tényleg izgalmas, hogy most visszakérdez arra, hogy milyen volt 2024, és hogy ez egy izgalmas kérdés egy szerzetes közösség életében, hogy egy évforduló után akkor hogyan térünk vissza a mindennapokba. De visszatértünk a mindennapokba, ugyanakkor a 800 éves templom velünk van, és nekem az emlékeimben ott vannak olyan beszélgetések, amelyekre nem került volna sor, hogyha nem ünnepeljük meg ezt a 800. évfordulót. És ez szerintem nagyon fontos, hogy gazdagodtunk ismeretekben meg kapcsolatokban az elmúlt évben. Az Arcus Temporum 20. évfordulója is egy nagy ünnepi gála műsor volt, én azt gondolom, nagyszabás koncertekkel és sok örömmel, meg ünnepléssel. És ilyen szemben egy váltást is jelent szerintem, mert valahogy 20 év után meg kell őrizni azt, ami nagyon jól működött a fesztiválban, és érdemes egy kicsit azt is nézegetni, hogy akkor merre megyünk tovább.
Tehát akkor elkezdődött a következő 20. év, és mondjuk így, hogy ez a második stáció. Mindig van egy hívószó, az idei hívószó a kert, ami, mivel hogy Pannonhalmán vagyunk, és egy erősen szakrális jellegű fesztiválon, nyilván nagyon sok áttételes jelentést hordoz.
A kert az valóban az egyik legalapvetőbb biblikus szimbólum, mert ugye az édenkert, vagy az elveszített édenkert, Miltonnak az elveszített paradicsoma jelenik meg előttünk. Annak a archetípusa, ahol az ember, a természet és az Isten valahogyan összhangban van önmagával. De a hívő ember számára a kert, az rögtön mindig a másik végét is jelenti az időegyenesnek, a beteljesedést. A Biblia utolsó könyve, a Jelenések könyve azt mondja, hogy a kert át fog változni, és egyszerre lesz benne város, és egyszerre lesz kert. Az emberi kultúra, amely egyébként az elidegenedésnek a jele, nagyon gyakran a Bibliában az épített város, a kőfal, az otthonra áll a kertben. És hogy e között, a kettő végpont között járjuk az utunkat, úgyhogy ilyen szempontból ez egy nagyon mély szimbólum, és a szeretős közösség az mindig is arra vállalkozott, hogy úgy látta önmagában, hogy egy művelt kertet hoz létre valahol a világban, amelynek a falai viszont átjárhatóak, és arra hívja meg az embereket, hogy aki akar, térjen be, és legyen része akár a kert művelésének, vagy legalább egy pillanatra érezze magát otthon ebben a kertben. És nyilván ott van a negyedik szempont, hogy a kert az veszélyeztetett. Ma azt látjuk, hogy felelősek vagyunk a világért, a teremtett világért, vagy úgy tűnik néha már, mint hogyha elveszítettük volna a kontrollt a felelősségünk fölött, és nem jól bánunk a teremtett világgal. Én azt gondolom, hogy erre is reflektálni kell.
Voltaire jut eszembe, és a Candide-nak az utolsó mondata, műveljük kertjeinket.
Én ezzel mindig vitatkozom. Én azt gondolom, hogy rá lehet a szeretes közösségre, pont a bencésekre, meg a monasztikus szeretesekre húzni ezt a visszavonulást, és hogy utánam a víz az ön, vagy nem tudom, hogy körülöttem a víz az ön, én benne vagyok a bárkámban, hogy egy másik képet használjak. Én azt gondolom, hogy szembesít a kertével a társadalmi felelősségünkkel is természetesen. Egy monostor a mai világban minden visszavonultsága ellenére már a jelenlétével is egy állítás valami mellett.
De vannak tényleges kertek is Pannonhalmán, akár azt a belső kertet, a kerengőt értjük ez alatt, ami most megnyílik a nagy közönség számára is, de van a kolostor körül is nagyon szép kert, tehát ezek is bejárhatók, tehát tényleges kertekről is beszélgethetünk az Arcus Temporum fesztivál kapcsán.
Nagyon is szeretnénk ezeket a kerteket a középpontba állítani. Idén a Főapátságban pont a kertéve miatt el is indult egy ilyen dendrobotanikai rehabilitációs folyamat az arborétumban, és az arborétum, mint kert, különösen is érdekes, mert az nem pusztán a természeti örökségünknek egy része, és nem is pusztán a bencés közösségnek a kulturális örökségének a része, hanem a spirituális örökségünknek is a része. 19. század első felében pannonhalmi szerzetesek álmodták meg ezt a kertet. Egyfelől bemutatni a általuk ismert vagy elérhető világnak a növényzetét, másfelől pedig mint a visszavonulásnak a helyét. És ma azt látjuk, hogy a környezet kihívásai, illetőleg a klímaváltozás miatt bizonyos fajok például már alig bírják ki ezen a klímán, ahol 19. században még vígan bemutathatók voltak. Tehát, hogy az utolsó pillanatban vagyunk bizonyos növényeket tekintve, ezért is hívjuk az embereket, hogy ezzel a szemmel is járjunk körbe a kertben.
Az idei Arcus Temporum Fesztivál háziasszonya Kovács Adél színművész, a Radnóti Színház igazgatója. Őrá hogyan esett a választás?
Nagyon fontos, hogy a koncerteken, meg egyáltalán az eseményeken Pannonhalmán ne csak férfiak és szerzetesek vezessék végig a közönséget, hanem kívülről valaki, aki ismer is bennünket, otthon is van, de képes valami újat mondani. Ő most ebben az esetben egy hölgy, és így kértük meg Kovács Adélt, akinek szerintem nagyon világos víziója van arról, hogy mi az, hogy művészet, mi az, hogy társadalmi felelősség, aki jól tudja azt is, hogy mi az, hogy Pannonhalma, és így kértük meg. Én kifejezetten szeretem azokban a darabokban, ahol ő a Radnótiban játszik is, és én azt gondolom, hogy nagyon szakavatott és személyes értelmezője is, meg vezetője is lesz a műveknek is, meg a közösségnek is.
Az Arcus Temporum fesztiváloknak négy fontos lába szokott lenni. Az irodalom, a képzőművészet, a zene, talán a zene a legelső helyen, és a spiritualitás, ami viszont mindent átsző. Mire kell számítani az idén?
A művészeti vezetők a zene területén Simon Izabella és Várjon Dénes, zongoraművész házaspár, akikkel együtt most már tényleg legutolsó alkusz óta dolgozunk a programon, meg álmodozunk arról, hogy milyen programot állítunk össze. Mendelssohn és Jörg Widmann áll az öt koncertnek a középpontjában. Jörg Widmann maga el is jön, Panohamára vezényelni is fog, és játszani is fog. Egy kicsit elmozdulunk a kamara zene irányába, ami a fesztiválnak azért egy nagy erőssége, de hát Mendelssohnnak köszönhetően meg sok vokális darab is majd megszólal. Tehát egy nagyon erős és nagyon-nagyon-nagyon művészi program áll előttünk. Ugye a Chamber Orchestra of Europe jön el, az egy nagy dolog, hogy itt vannak nálunk Magyarországon. Nicolas Alstedt csellóművész fog játszani, és ez azt is mutatja, hogy a zenei művészeti vezetők egy nagyon erős nemzetközi hálózatnak a részei, és örülök, hogy ez most Panohamán is megjelenik.
Irodalom. Rakovszki Zsuzsa az idei vendég.
Rakovszki Zsuzsa olyan sorban áll, mint Nádas Péter, Takács Zsuzsa, Tornai Otto. A szokásos módon lesz vele egy beszélgetés, amelyet Bazsányi Sándor vezet. Ez a beszélgetés általában nagyon-nagyon izgalmas és nagyon személyessé tud válni. Ezt nagyon várom, megmondom őszintén. És utána pedig egy felolvasó színházi darabbal találkozunk. Pál András és Takács Kati tolmácsolja leginkább Rakovszki Zsuzsa verseit, de majd Takács Zsuzsát meg Petri Györgyöt is hallunk közöttük.
Képzőművészet?
A képzőművészetet idén is Mély József jegyzi. És a Szikra Renáta, aki egyébként a felesége, az ő általa kurált kortárs művészeti kiállítást vesszük bele a programba. Ennek is a kert a témája. Izgalmas, hogy ennek a tárlatnak van az Arborétumban egy része, Gosztola Kitti munkája, vagy a Kerengőben Richter Sárának műve, és ezeken keresztül fognak bennünket végigvezetni, és egyébként a tárlatok egész három nap alatt látogathatók. Valamint Mély József a szokásos módon létrehoz egy performanszot a Képzőművészeti Egyetem hallgatóival, csatlakoznak hozzájuk koreográfusok, meg táncművészek is. Tehát valami olyannak is a részesei vagyunk, amely párbeszéd a három nap művészeti programjával ott születik Panohamán, és amely ugyancsak a kertet állítja a középpontjába.
És akkor a negyedik lába a spiritualitás, ami viszont minden pillanatban érzékelhető, már csak azért is, mert a szerzetesek között vannak a fesztivál vendégei, tehát folyamatos a találkozás lehetősége, a párbeszéd lehetősége, és mit ad még a panonhalmi apátság a spiritualitás szempontjából a vendégeknek?
Egyrészt a kapcsolatrendszerét, én most szervezek egy beszélgetést egy osztrák püspökkel, aki a művészetért felel az osztrák katolikus egyházban. Nagyon izgalmasnak tartom, hogy így az egymás mellettiségben és az összehasonlításban majd mire jutunk. Másrészt van az én szokásos orgonatúrám, amit most egy kicsit kibővítünk, és öt orgonát nézegetünk meg, konkrét darabok hangzanak el Kis Zsolt előadásában, de Erdődi Orsolyával, aki a főapátságnak a zenei főtanácsadója, a művekről, a hangszerekről, illetőleg néhány kortárs képzőművészeti alkotásról fogunk beszélgetni ezen a túrán. És hát ott van a labirintus járás, amely egyszerre a csendbe és a természetbe, a kertbe vezeti el az érdeklődőket, illetőleg belépünk tényleg az elzárt kertbe, a Kerengőnek a kertjébe, ahova egyébként soha senki nem megy be, meg nem is engedünk be, és valamit meg akarunk ott is tapasztalni abból, hogy mi ez a felelősség a kertért, a csend. Hát ki az élet útját egy kicsit be tudja vinni ebbe a különleges térbe.
Lesz-e valami újdonság?
Lesz egy éjszakai koncert a fesztiválnak a második napján szombat este a Boldogasszony kápolnában. Ilyenfajta komoly zenei éjszakai koncert még nem volt. Ugye az elmúlt években hajnali koncertek voltak vasárnap reggel, de most Simon Izabella meg Mendelssohn ihletésére kimerészkedünk éjszaka komoly zenével a Boldogasszony kápolnába. Ez szerintem már most úgy hangzik, mint egy nagyon ihletett pillanat. Érdemes lesz miatta fennmaradni. Hát meg egy apróságot mondok, ami viszont nekem nagyon jelentő, és hogy a vasárnapi napközi imaórában most nem a imaóra előtt vagy után hangzik el egy darab, hanem az imádság közepén megszakítjuk az imádságot, és egy Mendelssohn orgonamű szólal majd meg. Ugye Bachról szokták azt mondani, hogy Bach zenéje imádság, meg zenébe írt prédikáció. Én azt gondolom, hogy Mendelssohnnak is van ilyen darabja, és én nagyon kíváncsian várom, hogy hogyan tud beszélgetni egyással az imádság és a zenemű. Thank you.
Augusztus 22-e és 24-e között az Arcus Temporum Fesztivál idejére kitárja kapuit a vendégek előtt a Pannonhalmi Főapátság. A programokról Delcsics Konrád atyával, a fesztivál igazgatójával beszélgettem. Az év kiállítása díjra jelölték a Néprajzi Múzeum Székelyek örökség mintázatok című kiállítását. A jelölést kiérdemelt időszaki tárlat a hazai múzeumok történetében egyedülálló összefogáson alapszik. 10 székelyföldi múzeum különböző településein helyben megőrzött tárgyai most egyetlen kiállításba szerveződtek, hogy a történelmi régió sokszínűségét a 19. századi polgárosodástól a 21. századi modernizációig felfedezhetővé tegyék. Az augusztus 24-én záró kiállítás utolsó napján a főkurátor Kinda István tart tárlatvezetést. Én Gyarmati Zsoltot, a kiállítás csíkszeredai kurátorát kérdeztem.
Itt van ez a Székelyek kiállítás. Volt már valaha ilyen Magyarországon?
Örömmel tudom jelenteni, ez egy premier, ugyanis még soha nem volt Magyarországon székely tematikájú és ennyire átfogó kiállítás, amely ízig-vérig székely minden elemében. Tehát székely múzeumok kölcsönzik a tárgyakat, székelyek a kurátorok, és minden, amit kisugárzunk, az a székely szimbólumok és a székely identitást igyekszik bemutatni az érdeklődő közönségnek.
Székelyföldről úgy többé-kevésbé mindenkinek van elképzelése itt Magyarországon, és nagyon sokan jártunk Székelyföldön. Tudjuk azt, hogy ez egy milyen furcsa, különleges zárvány ma a Románia területén. Ön hogy éli ezt meg ott Csíkszeredában?
Ugye ez nekünk ilyen napi rutin, természetesség. Sokat mi nem gondolkodunk azon, hogy székek vagyunk, így élünk, így gondolkodunk, magyarul beszélünk, magyarul mondom a meséket a gyerekeimnek, együtt élünk a tájjal, együtt mozgunk. Ez igazából nekünk az életünk. Akkor derül ki mondjuk számomra ez a székelység, amikor például Budapesten jövök, vagy nyugatra megyek, hogy mennyire más az ottani világ. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy székelyként otthon élek, és közben a Néprajzi Múzeumnak a munkatársa vagyok.
Jelent ez extra odafigyelés, extra energiát megőrizni a magyar kultúrát, hogy az olyan természetes, mint számunkra itthon Magyarországon? Igen.
Fontos, megkülönböztettünk a romániai magyarságon belül azokat a régiókat, ahol nem nehéz magyarnak lenni. Tehát Székelyföld egy kivétel, ottan él 700 ezer magyar, ott nem nehéz megélni magyarságunkat, mert mindenki magyarul beszél, nagyon sokan nem is tudnak románul például. Teljesen más helyzet van Közép-Erdélyben, mondjuk Nagyenyed, Torda vidéke, a mezőség, ahol az erdélyi magyarság szorványban él, ott jóval nehezebb megélni a magyarságot, és hát bizony az elnéptelenedés és akár az asszimiláció is ezt a régiót sújtja. Egy picivel jobb a helyzet köztes, mondjuk a Parciumban, Szatmárnémeti, Nagyvárad, Nagykároly, Szalonta környékén a magyar határ mellett, ahol szintén valamivel könnyebb azért, ott is vegyes a lakosság, de ilyen szempontból Székelyföld nagyon jó helyzetben van, és azt tapasztalom, hogy szeretik az emberek a szülőföldjüket, otthon próbálnak boldogulni a fiatalok, sokan akár külföldi munka után is hazaköltöznek, és otthon boldogulnak, és ez így kell legyen, mivel hogy 1000 év óta ott élünk ezen a földön, régebb a határokat védtük, most pedig egy másik ország közepén tartjuk fent a magyarságunkat, a kultúránkat.
Na vissza ez a kiállításhoz. Mi volt a koncepció? Ugye kezdődik azzal, hogy mit jelent Székelyföld? Kapunk egy kis történelmet.
Ja, valóban ugye van egy általános képbehelyezés, hogy földrajzilag és történetileg behelyezzük a székelyeket. Nagyjából 200 éves történetről beszélünk, eljutunk napjainkig. Igazából a kiállítás nem is kronológiai, nem is időrendből épül fel, hanem tematikus egységek vannak, és amire hangsúlyt helyeztünk az az, hogy a múlt az folyamatos párbeszédben legyen a jelennel. Ilyen nagy tematikus egységek vannak, mint a gazdálkodó székely, az élni minden áron, milyen mesterségek, milyen körülmények között, milyen tárgyi világgal tudott megélni a székely. Beszélünk a székely lakáskultúráról, a régi székely lakásnak a lakberendezési tárgyairól.
De azért ez már történelem
elsősorban. Történelem és néprajz együtt igazából.
Tehát nem így élnek ma a székelyek.
Nem így élnek ma a székelyek. Érdekes módon van egy olyan törekvés, hogy reneszánszát éri. Tehát elég sok arra odafigyelő székelynél van festett bútor a lakásban.
Ilyen bútorok között áldogálunk. Nagyon szépek ezek a festett székely bútorok.
Beszélünk itt a székely népi építészetről, a székely kapu készítésének a módjáról, az eszközökről, szó van a székely vallásosságról, ugyanis Erdély nem csak etnikailag, hanem felekezeti szempontból is egy sokszínű világ. Együtt élnek a katolikusok, a reformátusok, az unitáriusok egymás mellett. Egy másik olyan különbség, amit én érzékelek Erdély és Magyarország között, vagy Székelyföldön, a vallásosság az egy fontos, akár identitáshordozó elem is, és az emberek sokkal inkább mélyebben megélik ezt. Amellett, hogy magánügy, de mégis a templomok azért tele vannak, és az embereknek fontos a hit, és az is ennek a modulnak a címe, hogy szüntelenül hitben élni. És akkor ezeknek a felekezeteknek a tárgyait is bemutatjuk. Szó van a bözödújfalusi szombatos székelyekről is, zsidózó székelyeknek hívják őket. Kettős tragédiáról is beszélhetünk a bözödújfalusi szombatos közösség életében, ugyanis az egyik megrázó történet velük az éppen a II. Világháború idején volt. Ugyanúgy sújtotta őket a hitleri terror, és ugyanúgy elvitték őket Auschwitzbe, és sokat el is mentek, nem is akarták kivonni ez alól magukat. Az is érdekes, hogy a székelyek szempontjából nem annyira székelyek, mert hogy ezt a hitet követik, de a zsidók számára pedig nem elég zsidók. Kettő között vergődtek ők, és a másik tragédia az a 80-as években következett be, amikor a Ceausescu-féle falurombolás elérte őket is, egy duzzasztó gátat építettek, és az ő falujuk elöntött területre került. Nyilván, hogy volt idejük azért költözni, ez nem egyik napra a másikra ment, de hát mindenképpen a sok száz éves tülőföldjüket elhagyni készülő embereknek a sors tragédiája ebbe benne van. Kaptak kártérítést, kaptak egy panellakást, és abba érték le az életüket tovább, szóval mindenképpen ez egy megrázó történet. Amikor a hitéletről, a vallásosságról beszélgetünk, akkor nem lehet kihagyni Csíksomlyót. Csíksomlyó egy nemzeti kultikus zarándokhely. Itt filmet vetítünk, ismerős szituációk köszönnek vissza, zarándok zászlókat mutatunk be, egyéb a búcsúhoz kötődő tárgyakat, vallásos szobrokat.
Székely viseletek is megjelennek.
Igen, szintén egy identitáshordozó elem a székely viselet, a székely fonónak az elemeit mutatjuk be, női viseletek, férfi viseletek, és ezek persze tükrözik a teljes székelyföldet. Az azért érdekes, mert hogyha mondjuk Budapestről tekintünk a székelyekről, akkor azt mondjuk, hogy viszonylag egyszerűsítve látjuk, van székely viselet, székely népdal, székely kapu, de ahogy váltunk az optikán is közelítünk, annál jobban tágul ki egy színes világ, és ezek rájövünk, hogy nem egyformák ezek a viseletek, különböző régiók más anyagot, másfajta színezést használnak, és teljesen meg lehet különböztetni egymástól a csík, szentdomokosi vagy a lövétei viseletet ránézésre. Ez főleg a hölgyeknél, a nőviseleteknél érvényes, de teljes viseleteket is bemutatunk. A híres csíki festékeseket is fölvillantjuk. Növény eredetű festékeket készítettek, és a fonalat így színezték meg. Beszélünk a székelyföldi táplálkozás kultúráról. Bemutatunk egy disznóvágásos festményt, és a hagyományos disznóvágásnak az elemeit. Beszélünk a borvízről. Azt szokták mondani, hogy Székelyföldön, hogy egy botot leszúrunk, akkor borvíz tör föl. Amúgy gyakran előfordul, kutat szeretne valaki ásni, és hát nem tud, mert borvíz jön föl.
Pálinka készítésnek is elég komoly hagyománya van.
A pálinka készítésnek természetesen, amiatt, hogy nem volt borunk, a szőlő nem termett meg, ezért a pálinka készítés. Hát abból is sokáig csak a rosszabbik fajtát, a rozsból, a gabonából készült pálinkát itták, ezért is mutatunk be például pálinka melegítőket, mert olyan is van, hogy melegen készítik a pálinkát mézzel vegyítve, és így enyhítették azt a csípős ízet. Itt bemutattunk borvizes szekeret, ferences szerzeteseknek a szakácskönyvéről is beszélünk, és itt van az első magyar nyelvű említés a Kürtőskalásnak, gróf Zabolai Mikes Máriának az 1784-ből származó receptes könyvében van az első Kürtőskalács leírása.
Nagyon érdekes a település szerkezet, ahogy ki tudott alakulni, különösképpen Kézdivásárhelyen.
Kézdivásárhelye, amelyet céhes városként is emlegetnek, az egyik leggazdagabb, legéletre valóbb települése volt Székelyföldnek, ahol a hagyományos urbánus mesterségeket céhekbe tömörülve űzték a székelyek. Az udvarterek városának is nevezik, egy központi térből nyíló, szorosan egymás mellé épült utcahálózatról beszélünk, ahol a céhes mesterek, legények és az ő családjaik éltek és dolgoztak. Nyilván ennek megvan a kockázat, a hátránya, és ez sajnos be is következett, a faszerkezetű és zsindellyel fedett házak 1834-es tűzvésznek az áldozatává estek, a városnak kétharmada leég, véget. A kiállításunkban ezt a tragikus mozzanatot is bemutatjuk. 1834 előtti mestergerendákhoz feliratozva állítunk ki, és kiállítjuk azokat is, amelyek a tűzvész után pótolták. A felirat azt írja, hogy elégtem a tűzben 1834-ben, és most megújulva újra szolgálom a házat, vagy 7-8 darab ilyen gerendát állítunk ki. Nagyon látványos.
Augusztus 24-én zár a Néprajzi Múzeum Székelyek örökség mintázatok című kiállítása. Gyarmati Zsoltot, a tárlat egyik kurátorát hallották. A központban látható a 43. magyar sajtófotókiállítás, amin a 2024-es év kiemelt és díjazott fotóit nézhetjük meg. A kiállítás kurátora Bánkuti András. Vele beszélgettem.
Több tematika van, és általában így szokott ez felépülni, mert nyilván valahogy csoportosítani kell a képeket, valahogy rendezni kell a képeket. Na nézzük sorba a tematikákat.
Politika. Tehát van Magyar Péter, Orbán Viktor, Gyurcsán Ferenc, tüntetések, de tüntetésből is többféle van. Tehát van a jobboldali tüntetés, vannak az Orbán nem kedvelőké, akkor van a fővárosi önkormányzattól, már tavaly voltak a választások, és van egy zseniális kép Karácsony Gergelyről és Szent Királyi Alexandráról, és hihetetlen jó a cím. Karácsonykor készült, amikor ajándékozták egymást a képviselők, és ez egy olyan kép, hogy a Karácsony Gergely nyújt egy ilyen piros zacskót, és abban nyúl be, nagyon kételkedően a Fidesz frakció vezető asszonya, és a képcím az, hogy karácsonyi húzás. Ami zseniális, én úgy gondolom. Szerencsére a külföldi dolgokról is vannak képeink, mert Zaj Péter, Amerikába élő fotográfus, ő is beküldte a Trumpról nagyon jellemző képet, hogy táncos vagy boxoló. Akkor az ukrajnai harcokból is vannak itt képek. Van olyan kép, ahol gyerekek tanulnak a metróba, amit átalakítottak iskolává Harkivba. Vannak kilakoltatott ukránok például, ahol egy nagymama sír az unokájával, mert nem tudja, hogy akkor most hova menjenek. Ha innen megyünk befelé, a Karsai Dánielről szóló nagyon jó anyagokkal, amelyikből az egyik a nagydíjas lett, Kovács Bea, aki már a harmadik André Kertész nagydíját nyeri hasonlóan nehéz ilyen orvosi anyagokkal.
Sportból
nagyon sok anyag volt, de hát volt egy párizsi olimpia, ahova szerencsére, mivel Európában volt, több fotográfus jutott el. Van természetfotónk is, egy jó pár. A természetfotónak is több ága van. Az egyik a katasztrófákkal foglalkozik, tehát az árvízi dolgokkal. Ott Tövisi Bence csinált nagyon jó anyagot, és hát a természetben még hihetetlen a Máté Bencének az anyaga. Első díjat nyert a természetsorozat kategóriában. Végigment azon, hogy száradnak ki folyók, és hol kéne lenni a vízhatárnak.
Most itt a szoció részben állunk.
Igen, ami társadalom ábrázolás, tehát nekünk egy nagyon fontos vállalásunk fotográfusoknak, és hát Márkos Tamás Erdélyben nagyon szép képeket csinált roma családokról, de nem ezt a nyomorpornót, hanem hogy élnek.
És akkor most nézzük a kultúrát.
Nekünk nagyon fontos volt Rubik Ernő, akit annak alapján kértünk fel. Mostanában az utolsó két évben ezt játsszuk a Szigeti Tomi barátommal. Hogyha valaki olyan emberről van nagyon jó kép, akit mi tisztelünk. Így volt tavaly Karikó Katalin például, aki megnyitotta a kiállításunkat. És most felkértük Rubik Ernőt, hogy legyen szíves megnyitni a kiállítást, hogyha ráír. Annyi ember jött itt Rubik kockát dedikáltatni. Vannak még érdekes dolgok, tehát van egy csomó színész.
Aztán itt látjuk Sodró Eliza portréját, Nagy Zsolt portréját.
Van egy kis balettfalunk, tavaly temettük el Novák Tatát, aki a táncművészet egyik nagy embere volt, és a fia viszi el éppen a Ravatarról a fényképét. Nagyon örülök, hogy ez Gordon Eszternek megvan.
Most itt a Kapa Központban beszélgetünk. Általában a neten is meg lehet nézni ezeket a fényképeket. Ez így van most is?
Most is így van, igen. A sajtókötőjelfotó.hu-n minden beadott kép látható. 2009-ig visszamenőleg kereshető témánként is. Tehát ha valaki beírja, hogy Szoboszlai Dominik vagy Cserhalmi György, akkor minden olyan képet lát, aminek a szövegében ez benne van.
A Kapa Központban látható 43. magyar sajtófotó kiállításról a kurátort, Bánkuti Andrást hallották. A Villany melletti Nagyharsányi Szoborparkban augusztus 15-én adták át hivatalosan azt a három új és három frissen restaurált szobrot, amik június 27-e és augusztus 5-e között egy szobrász és restaurátor szimpózión keretében készültek el. Hogy mi a háttere a grandiózus munkának egyáltalán, hogyan jött létre a lehetősége annak, hogy a szoborpark alkotásai megújuljanak, annak részletes kifejtését a holnapi kávéházban tesszük meg. Most következzék egy rövid ízelítő beszélgető partnereimmel, Péter Ágnes szobrászművésszel, a Szimpózion Alapítvány a Magyar Művésztelepekért alapító elnökével és Komor Istvánnal, a Baranyai Alkotótelepek egykori igazgatójával, a Villányi Szoborpark megújulását célzó projektmenedzserével.
Nekem az volt a nagy élményem ezzel a projekttel kapcsolatban, hogy a Dunadráva Nemzeti Park, aki a szoborparkot átvette kezelésre, meghallotta azt az indítványomat, hogy legyen akkor, ha már ekkora munkát beleölünk ebbe a felújításba, akkor legyen új alkotásokat létrehozó szimpózion is. Ahogy régen volt, hogy legyenek új munkák, legyen felújítva az, hogy itt művésztelep, illetve kőszobrászati szimpózion zajlik, és ezt is kitágítottuk, hogy három új szobor készülhessen, három régi szobor restaurálásával közösen, ez egy szimpózion kereten belül lezajlott folyamat. Rengeteg volt a megelőző tervező munka, tavasszal hirdettünk országos szobrászati pályázatot, ahova beérkezett 24 pályázat, ebből hármat választhattunk ki, mert hogy a szoborpark jelenleg három olyan helyen rendelkezik, ahova az új munkákat el lehet helyezni, és ugyanazon a teraszon, ugyanazon a területen van három olyan értékes munka, amit a szoborparkot létrehozó mesterek készítettek el, és ugyanezen a területen három régi szobor restaurálása is zajlott ugyanebben az időben, és ez nagyon érdekes volt, hogy szobrászok és restaurátorok egy közös programon vettek részt, ami ilyen még soha nem fordult elő, de hogy ez jól sikerüljön, hogy egy bensőséges munkalégkör alakuljon ki, ezért rendeztünk egy közös, egymást megismerő konferenciát, ahol mindenki bemutatkozott, mindenki tartott egy előadást, itt a három nyertes szobrászművész, a három restaurátor, aki a teljes projektben dolgozik, és az még ami egy nagy dolog volt, hogy négy restaurátor hallgatót tudtunk meghívni ebben a felújító programba, a mestereikkel együtt, a Képzőművészeti Egyetemről és a Pécsi Művészeti Karon a restaurátor tanszékről a mestereik vezetésével. Úgyhogy nagyon izgalmas volt, hogy többféle szakma, ugye restaurátor és szobrász is, és a hallgatótól a mesterekig együtt dolgoztak.
A szoborparkot a Dunadráva Nemzeti Park tartja fenn és működteti, mert egy kiemelt Natura 2000-es védelem alá tartozó természetvédelmi területen vagyunk. Ugye a Szársomjó-hegy egy nagyon kiemelt védettséget élvező természeti környezet, és maga a szoborpark is, nem konkrétan a szobrok, de a területe szintén egy természetvédelmi terület, és hát ugye úgy adódott, hogy akkor, ha már a területet a Dunadráva Nemzeti Park felügyeli, akkor a szoborpark is kerüljön hozzájuk, és ez így is történt. Most már a szoborparkot a szobrokkal együtt a Dunadráva Nemzeti Park tartja fenn, és egy ilyen friss, szerencsés fejlemény, hogy 2026-ban, persze időzőbetéve szerencsés, a Mohácsi csatának az 500. évfordulóját ünnepeljük, vagy siratjuk. Lényeg az, hogy ez egy rendkívül fontos történelmi évforduló, amelynek az apropóján létrejött egy Mohács 500 projekt, amelynek az egyik fontos fejezete a Nagyharsányi Szoborparknak a restaurálása, felújítása, és itt jött el az Áginak a nagy pillanata, mert ugye amikor ezt a programot a Dunadráva Nemzeti Park elkezdte szervezni, ugye felméréseket készítettek meg minden, meg úgy próbáltak valami költségvetést csinálni, találták meg a szobrászokat, ugye Péter Ágit, aki a Szimpózion Alapítvány alapító elnöke, és hát ugye nyilván no man is no man, a Dunadráva Nemzeti Park a Szimpózion Alapítványt és Ágit kérte meg, hogy működjön közre ennek a szoborparki projektnek az előkészítésében, ugye amelynek az egyik lába az, hogy a meglévő szobrokat restaurálni kell, ugyanakkor jött egy ilyen innovatív gondolat, most ilyen régi új gondolat, hogy oké, restauráljuk a régi szobrokat, de csináljunk már újakat is.
Hol fognak ezek a új szobrok elkészülni? Itt a parkban?
Igen, itt a parkban a Faragószín mellett, a sétányon, a fák árnyas világában készül el a három új munka, gyönyörű szép volgár bracakőből, de elhelyezésük az lejjebb lesz a legalsó teraszon, amit elneveztünk szőlősétánynak. És a három darab alkotást újítjuk föl a hallgatókkal, úgyhogy ez egy hihetetlenül izgalmas dolog, hogy ez így sikerült, elhitték, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Szóval le a kalappal itt mindenki előtt, mert egy ötfős kuratórium szerveződött, mindenki különleges szeretettel és képességgel és ismerettel rendezi a maga területén azokat az hozzáadni való gondolatokat, értékeket, amiket tud, és hát a Nemzeti Park pedig nagyon szimpatikusan oldja meg ezeket a számára meglehetősen új feladatokat.
Ki a három új művész, akik most alkotnak, és kik a régiek, akiknek a dolgai
a restaurálás az a Rétfalvi Sándornak két alkotása, és a Metodi Szova, aki sokat járt ide, ez a három munka a restaurálás területe, és az új nyertesek Mikja Gábor, Hegedűs Éva és Sárkány Balázs szobrászművészeknek a munkája.
Tényleg ez egy kegyelmi pillanat, tehát egy ilyen igazi reinkarnáció itt Villányban, és még soha nem volt olyan, hogy ilyen jó anyagi kondíciókkal tudtunk szobrokat létrehozni.
Ez a Duna-Dráva Nemzeti Parknak köszönhető?
Hát inkább a Mohács 500 projektnek, tehát abban allokált a magyar állam arra forrást, amiben ez is belefért, és tényleg minőségi követ tudtunk venni, olyan háttér szolgáltatásokat tudtunk megvásárolni, amelyek garantálják azt, hogy tényleg stabil, jó minőségű művek szülessenek meg, és el tudjuk őket helyezni itt a szoborpark területén.
A Villany melletti Nagyharsányi szoborparkban létrehozott új és felújított alkotások születésének hátteréről Péter Ágnes szobrászművésszel, a Szimpózion Alapítvány a Magyar Művésztelepekért alapító elnökével és Komor Istvánnal, a Baranyai Alkotótelepek egykori igazgatójával, a Villányi Szoborpark megújulását célzó projekt menedzserével beszélgettem. Augusztus 25-e és szeptember 7-e között rendezik meg a Városmajori Szabadtéri Színpadon a Szemle Plusz színházi fesztivált. A részletekről Benkő Nórát, a Városmajori Szabadtéri Színpad igazgatóját hallják.
Azt gondolom, hogy a Szemle Plusz egyre fontosabb lesz szakmai szempontból is. Tehát nem csak meg lehet nézni bizonyos darabokat így együtt, egy válogatás kapcsán Pere Martoné Krisztinának köszönhetően, hanem nagyon értékes és nagyon fontos előadások jelennek meg itt. Tehát, hogy érzékeled? Úgy gondolnak a színházak, a meghívott színházak a Szemle Pluszra, hogy ez számukra egy elismerés? Tehát eleve bekerülni ebbe a programra egy elismerés?
Hát most csúnya dolgot fogok mondani, amikor megsértődnek ránk, hogy nem válogattuk be őket, akkor tudom, hogy elismerés. És ez sűrűn előfordul. És ennek én nem örülök, persze legszívesebben nagyon sok előadást meghívnánk, de ez ugye azért anyagi kereten belül kell maradnunk. Másrészt pedig nagyon sok szempont van azért, itt anyagi szempontok is vannak, meg műszaki szempontok is, tehát nekünk például nincs zsinórpadlásunk, ott már kiesik egy csomó előadás. Sokszor mondják nekem, hogy nem hívtad meg, mondom azt, hogy nem tudjuk emelni zsinórpadról.
Nincs forgószínpad.
Nincs forgószínpad. Igen, szegény Pere Martoné Krisztina úgy szokta nézni az előadásokat, hogy beül, és már akármilyen jó lesz, ezt nem tudjuk elhozni. 4,5 méter a belmagasságunk, azt nem tudjuk nagyobbra varázsolni. Úgyhogy igen, vannak látja ennek, de ezen belül is évek óta működik úgy a Szemle, hogy teltházakkal, ami szerintem rettenetesen nagy dolog, mert ezek nem könnyű előadások. Nyáron, szabadtéren, hát nem az a könnyű felhőtlen szórakozás, amire esetleg vágyik a néző, és mégis tele van. 800 ember nézi, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos fesztiválja lett, lett Budapestnek, ugyanis vidék és határon túli Szihezak találkozója tulajdonképpen Budapesten nincs, és nekünk ez a küldetésünk, hogy megmutassuk ezeket a műhelyeket, hogy mondjuk idén Zentán vagy Szabadkán, hogy őrzik a színházat és a magyar nyelvet egy egészen pici közösségben fillérekből, és ez nagyon megható. És sokszor sokkal bátrabb és izgalmasabb színházat csinálnak, mint amit mondjuk Budapesten látni lehet. Ezért nekem mindig egy hatalmas élmény, amikor a határon túlról hozzunk előadásokat, és a vidéki műhelyek szintén nagyon nagyra tartják a szemlét. Ugye Miskolc szokta mondani, hogy igazából egész évben táplálkoznak ebből, mert hogy hiába alkotnak ők valami hatalmasat, idén jön Szolnokról a Vízkereszt, vagy Szombathelyről az Augustus Oklahomában című előadás, sokszor egyáltalán nem ismerik azokat a színészeket, akik ott csodákat alkotnak, és igenis el kell jönniük Budapestre ahhoz, hogy a szakma megnézze őket, mert nem utaznak oda, és nem nézik meg őket. Ez nagyon szomorú, de nekünk igenis küldetésünk, hogy megmutassuk őket. A szemlevégén van egy gála, ahol díjakat osztunk ki, mindig nagyon fontos, hogy a zsűri, minőségi zsűri legyen, olyan, akiktől értem díjat kapni.
Kik lesznek az idén a zsűritagok?
Idén Mácsai Pál, Sodró Eliza, Nánai István, és jó magam leszünk a Városmajorban. A kristály szintérben pedig Bánsági Ildikó, Serez Zoltán, színművészek, és szintén jó magam. Tehát itt mindig egy 3 fő zsűri van, és a Városmajorban pedig egy 4 fő zsűri.
Mik a szempontok, mely előadások jelennek meg a Városmajorban, és mely előadások jelennek meg itt a kristály szintéren?
A Városmajorban mindig a vidék és határon túli nagy színpadi előadások, tehát 3 vidék és 3 határon túli előadás. Szabadkáról jön Spiro György Árpádház című produkciója, illetve Nagyváradról Kálmán Imre Csárdás királynője, de Zentai Magyar Kamaraszínházzal kezdjük a Szedjetek szét című előadással. Ezután jönnek még a Városmajorba a Szolnoki Szigligeti Színház a Vízkereszt vagy Bánom című produkcióval, a Vörös Sándor Színház Szombathelyről az Augustus Oklahomában című előadással, és végezetül, de nem utolsó sorban pedig a Miskolci Nemzeti Színház Vörös Sándor a Kétfejű Fene a című előadásával. A kristályba olyan előadásokat hívunk, amik egy-két szereplős kamaradarabok, mert hogy itt kevesebben nézik, 100-150 néző fér el, kisebb is ez a hely, ugye zárt tér, intimebb is ezáltal, és sokszor a függetleneket részesítjük előnyben, hiszen nekik is nagyon nehéz bemutatkozni és megmutatkozni, és azt gondolom, hogy ez is egy szolgálat, hogy független színházakat hívunk, úgyhogy ezek lesznek a Katona József Színházból a Sorstalan, az Orlai produkciótól a Mély levegő, a Táncolj Majom produkciótól a Cici Krisztus, a Gólem Színház és Zsidó Előadó Művészeti Központból jön a 10 hónap Babilon ügy Fulajter André előadásában, a Bástya Színházból a Minden jót Leo Grande Udvaros Dorottyával és Medvecki Balázzsal, és a Pince Színházból az M.I. vagyok című új produkció.
Székely Csaba.
Székely Csaba írása és rendezése.
Augusztus 25-én a Zentai Magyar Kamaraszínház Szedjetek szét című előadásával indul a Szemle Plusz színházi fesztivál a Városmajorban. A Városmajori Szabadtéri Színpad igazgatóját, Benkő Nórát hallották. Augusztus 27-én megnyitja kapuit a Boglárt Fesztivál és Tábor a balatonboglári Bábel Kempben. Az augusztus 30-áig tartó rendezvényen 20 különféle népzenei és világzenei formáció lép fel. Itt lesz az észt-belga Dán Altern, a német Akleja, a szenegáli Afrikora, a csilei Cimbalom Vacsaka és a horvát Veja is. A hazai színekben érkezik a Pontos, a Pásztorhóra, a Kapca, az Isra, a Wolf Folks, a Trio Plajadító, a Rézeleje Fanfárosok, a Budapesti Folk Duo, az Amaro Duho, Okos Viola, Obadu, a Zajnal, a Puli és az Arlói Simfolk zenei műhely diákjaiból álló Roma Big Band. Természetesen a zárónapon a Boglártot megálmodó Góbé is színpadra lép. A hajnalig tartó táncházak rezidens zenekara a Kapca lesz. Idén a családosoknak is több programmal készülnek a szervezők, hiszen az évek során mind a tanárok, mind a zenészek részéről kialakult az igény arra, hogy egy ilyen családias légkörbe elhozzák a gyerekeiket is. Csatlakozik a fesztiválhoz a Prometheus csapata, akik a közösség, tudás, átalakulás címszavak mentén tartanak majd interaktív előadásokat, biztosítanak a gyermekeknek és szüleiknek kézműves foglalkozásokat. Emellett egy óvodapedagógus is gondoskodik majd arról, hogy a kicsik és még kisebbek biztonságos és hozzáértő közegben lehessenek. A mai műsor végén hallgassuk a Boglártot alapító Góbét. A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
Török bársony süvege, most élem gyöngy életem. Balog Ádám a nevem, ha vidéz vagy jár velem. Fakó lovam a murza, lajta vizét átúszom. Bécs alját hanyargalja, császár azt meg sírgatja. Császár azt meg sírgatja. Mert hogyha kint kapok, hadzsírosit lecsapok, magát is megugratom, Bécs várába futnak. Zsindelyesi eszt